a mi segítségünk és bőti együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Bőjtfő vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit, templomunkban együtt ünneplő testvéreket, és mindazokat, akik távolról követik a mai Isten tiszteletet. Isten lelke tegye gazdaggá a mi bőjti együttlétünket. Énekeljük, testvéreim, kezdőénekül a 151-es ének első két versét. A 151-es énekünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint írva található az Ézsaiás próféta könyvében, az 58. részben, a 3. verstől kezdődően. Az Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből, a 3. verstől olvasom Isten igéjét. Miért böjtölünk, és te nem nézed, Uram? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Imé böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosotokat szorongatjátok. Imé perrel és versengéssel böjtöltök, és a gazság öklével sújtotok. Nem úgy böjtöltök most, hogy meghallgassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamut terít maga alá, ezt nevezed é böjtnek, s az Úr előtt kedves napnak? Hát nem ezé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és testvéred előtt el ne rejtsd magadat? akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, s meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 311-es énekünk első három versét. A 311-es énekünk első három versét énekeljük. Az első így kezdődik, tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe. Mosolytsunk fehérre, hogy Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édes atyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy kihívsz minket a hétköznapok taposó malmából, és itt a veled való találkozás szent helyszínén le akarod porolni a mi lelkünket. Köszönjük, hogy meg akarsz szabadítani minden bűntehertől, minden olyan félelemtől, szorongástól, aggodalomtól, ami lehúzza a mi életünket. Köszönjük, hogy szeretnél vigaszt is adni a gyászoló testvéreknek, akik veszteseknek érzik magukat azért, mert kilépett közülük az ő kedvesük. Istenünk, hisszük azt, hogy te, a te éltető, gyógyító és vigasztaló jelenléteddel be tudod tölteni minden hiányunkat. Köszönjük hálaadással, hogy most elkérhetjük tőled a bőti időszakra a te áldásodat. Istenünk, taníts minket fölfelé tekinteni, elvonatkoztatni a csak láthatóktól, a csak megfoghatóktól. Köszönjük neked, hogy meg akarsz tanítani minket mértékletes életet élni. Egy olyan világban, ahol egyrészt tombol a pazarlás, másrészt pedig éhenhalók sokasága jelenti az emberi elesettségnek egyik mélységét. Egy ilyen világban szeretnénk mi ráhangolódni a te akaratodra. Azért, hogy megtanuljuk tőled, hogyan éljünk neked kedves életet ebben a testi létünkben. Köszönjük hálaadással, hogy most is kész vagy megáldani minket, és hisszük, hogy a te igéd gazdagságát úgy tárod föl előttünk, hogy mindenki megtelt lélekkel tudjon tovább menni a hétköznapok küzdőterére. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg könyörgésünket, és áldj meg minket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 418-as ének első három versét. 418-as ének így kezdődik: Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Nehémiás könyvéből, az első rész harmadik versétől kezdődően. Felolvasom az igét a Nehémiás könyvének első részéből, a 3-tól 6-ig terjedő verseket. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Azt mondták nekem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott, abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és a kapui tűzben égtek meg. Amikor pedig meghallottam-e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, és böjtöltem és imádkoztam a mennyek Istene előtt, ezt mondva: kérlek, Uram, mennyek Istene nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek, és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is és az én atyámnak háza vétkeztünk. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, Böjtfő vasárnapján, húsvét előtt 6 héttel szól hozzánk Isten egy körülbelül 2400 éves történeten keresztül. Nehémiás Krisztus előtt 440 körül volt a perzsa király Artaxerxesz pohárnoka. Ami nem csak azt jelentette, hogy ő töltötte a királyi kupába a bort, és nyilván előzetesen megkóstolta, nehogy valaki megmérgezze a királyt, hanem ez azt is jelentette, hogy Nehémiás miniszteri rangban szolgált Perzsiában a királyi udvarban. Nem kicsi teljesítmény volt ez egy olyan zsidó Nehémiás részéről, aki a több mint 100 évvel azelőtt elhurcolt, Babilonba hurcolt zsidóknak a leszármazottjaként ott maradt azon a földön, amit aztán a babiloni uralom után a perzsa uralom váltott fel, és így lett ő ennek a perzsa királynak Krisztus előtt az 5. század közepe táján a pohárnoka, a miniszteri rangú beosztottja. Különös testvérek, hogy eljut ez a magas rangú Nehémiáshoz ott perzsa földön, ami ma Irán területe, eljut egy szomorú hír, egy rossz hír. Mégpedig az ő hazakerült népének a sorsa kapcsán. Valaki Jeruzsálemből oda Szuszán várába, ahol ő szolgált a király közelében, elviszi azt a hírt, hogy a Jeruzsálemben levő fogságból megszabadult maradék nagy nyomorúságban és gyalázatban van. Óriási kontraszt van tehát Nehémiás királyi udvarbeli helyzete és a Jeruzsálembe hazakerült maradék zsidók helyzete között. Nehémiás a király pohárnokaként, miniszteri rangú hivatalnokként luxusban élt Perzsiában. Az ő sorstársai pedig, népének hazakerült tagjai, nyomorúságban, gyalázatban vannak. Tűzvész pusztított Jeruzsálemben, és ennek nyomán a kőfal lerontatott, és a kapui tűzben égtek meg. Ennek a hírnek a vételekor Nehémiás nem tud nyugton maradni. Nem tudja tovább élvezni az ő perzsiai kényelmét, hanem együtt érez a Jeruzsálemben lévő népével. Azzal, amelyiknek a védelme bizonytalanná vált, hisz a kőfalak megrongálódtak, a kapuk megégtek, azzal a maradék néppel, amelyik gyalázatra jutott. Most testvérek, nem könnyű ezt az együttérzést gyakorolni, különösen olyan nagy távolságból, Perzsa földről Jeruzsálembe, ahol érdekes módon addig Nehémiás még nem is járt. Ő csak az elődeitől hallott arról, hogy valamikor jó száz évvel korábban Nabukodonozor babiloni király elhurcolta a zsidók javarészét Jeruzsálemből, a Szentföldről Babilonba. Aztán uralomváltás történt, amikor Círus Perzsa király vette át a babiloni uralom helyét, és ő adta ki a parancsot a zsidóknak, hogy menjenek haza és építsék újjá a templomot. A templom közben fel is épült a második jeruzsálemi templom, de közben annak a hírét is veszi Nehémiás, hogy ott a templomban a lelki élet nagyon silány, nagyon megüresedett, és emiatt külső-belső nyomorúságra jutott a fogságból szabadult maradék nép. És ennek a fájdalma járja át Nehémiást, és amikor ezt meghallja, akkor ezt a hírt ő úgy dolgozza föl, hogy belekeseredik, elkezd fájó lélekkel imádkozni, bőjtölni Isten színe előtt a Jeruzsálemben, a távolban levő nyomorúságra jutott népéért. És ebben az imádkozó magatartásban fontos helye lesz a bőjtnek is. Azt olvassuk, hogy amikor meghallottam e beszédeket, leültem, sírtam, keseregtem napokon át, és bőjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt. Testvérek, nagyon megrendült lelki állapot kell ahhoz, hogy valaki napokon át keseregjen, sírjon, bőjtöljön, imádkozzon olyanokért, akik messze vannak tőle. Egy olyan maradék népért, amelyiknek a tagja volt ő is, csak hogy ő kivételezett helyzetben maradt Perzsiában. És mégis együttérző szeretettel tud gondolni az ő népére. Olyannyira, hogy észreveszi a király egy ünnepi asztalnál, hogy bús az arca, szomorú a lelke az ő pohárnokának. És rákérdez a király, ott olvassuk a következő fejezetben, hogy mi a baj. És amikor elmondja ezt a királynak, akkor a király azt mondja, hogy menj haza, nézz szét. És tudjuk a leírásokból, hogy aztán elmegy Nehémiás Jeruzsálembe, segít a fal újjáépítésében, majd megint visszatér Artaxerxesz udvarába, és utána 3 évvel később újra visszamegy Jeruzsálembe a belső építés megsegítésére. Nos, ez az a különleges, Istentől kapott, együttérző szeretet, ami mögött ott van az imádságos tusakodás, a bőtöléses önmegtartóztatás, és az a kesergés, ami kifejezi az őszinte együttérzést a rászorulókkal. Testvérek, ez nem megy automatikusan számunkra sem. Igen, ehhez tudni kell azt, hogy akár egy kivételezett helyzetben levő magasrangú emberről legyen szó, vagy akár nyomorúságra jutott névtelen, a világ szemében úgymond leírt senkikről legyen szó. Isten előtt nincs kivétel, nincs különbségtétel. Isten szíve egyaránt tud fájni az elesettekért, a gyalázatra jutottakért, a bajban levőkért, és egyaránt tud együttérezni azokkal is, akik jó helyzetben vannak, de akikről nagyon jól tudja Isten, hogy az ő jólétük, magas pozíciójuk is csak egy átmeneti dolog. Mert egyik napról a másikra ők is juthatnak a keserűség sorsára. Igen, ezért fogalmaz így C.S. Lewis, a múlt századi neves keresztény angol író, hogy Beethoven és egy takarítónő alkotó munkája pontosan ugyanannak a feltételnek az alapján emelkedik lelki sikra. Ha Istennek ajánlva, alázattal végzi úgy, mint az Úrnak. Igen, egy világhírű zeneszerző Beethoven és egy néptelen takarítónő alkotó munkája Isten szemében ugyanolyan értékes, ha mindkettő abból az indítatásból cselekszik, hogy az Úrnak ajánlja föl az ő munkáját. Ezért mondja ugyancsak ez a C.S. Lewis, aki neves egyetemi professzor volt és sok-sok híres könyv írója, hogy egyetlen lélek üdvössége a valaha megírt összes eposznál és tragédiánál többet ér. Holott ő nagyon sok könyvet írt, és irodalom tanításból élt meg egyetemi tanárként, és mégis azt mondja, hogy egyetlen lélek üdvössége a valaha megírt összes eposznál és tragédiánál többet ér. Igen, mert viszonylagosak a világ értékei. És Isten szemében az elesettek, a nyomorúságra jutottak, a gyalázatban a levők ugyanolyan értékesek, mint a magas rangon levők, akár miniszteri rangban levő nehémiások vagy C.S. Lewis féle egyetemi professzorok. Ezért fáj ennek a miniszteri rangú pohárnoknak a szíve, és érez együtt az ő elesett népével, amelyik Jeruzsálemben nyomorog. És ezért imádkozik. Ezért könyörög böjtölve az Isten színe előtt. És ezért nem szűnik meg közben járni az Isten színe előtt, amikor úgy fogalmaz, kérlek Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az ő szeretőknek, és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes, a te füled és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, amellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért. És nem csak könyörgök, mondja, hanem vallást is teszek az Izrael fiainak bűneiről, amelyekkel vétkeztünk te ellened. Én is, és a mi atyám, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Igen, testvérek, ez az őszinte, imádkozó, meghajló magatartás, a hatalmas, nagy és rettenetes Isten színe előtt, ahogy fogalmaz itt Nehémiás. Az imádságnak és a böjtnek az együttes, közbenjáró szerepe emelkedik ki Nehémiás gyakorlatából. És ez az, amire nézve Jézus is egy adott kritikus pillanatban, amikor egy gonosz lélektől gyötört fiút nem tudtak a tanítványok meggyógyítani, akkor azt mondja Jézus, hogy ez a gonosz lélek csak böjtöléssel és imádsággal üzhető ki. Sok böjtöléssel és sok imádsággal üzhető ki. A testvérek, mi olyan hamar feladjuk az imaharcot. Egyszer-kétszer könyörgünk egy nehéz helyzetben levőért, és feladjuk a harcot. Böjtölés az már még ritkább társasága a mi imádságainknak, mert ahhoz már nagyon önmegtartóztató életet kell élnünk, hogy megvonjunk magunktól bizonyos kedvteléseket, hogy több idő jusson az imádságra például. Vagy hogy lemondjak egy kedvtelésemről annak érdekében, hogy időt szánjak egy beteg meglátogatására. Vagy hogy elmenjek és netán bevásároljak egy tehetetlen idős testvérnek, vagy éppen kitakarítsam a szobáját. Igen, ehhez már ilyen bőtöléses, imádságos, önmegtartóztató magatartásra van szükség. Bizony az imádságnak a különleges hatalma, ami a bőttel társulva egeket tud megrengetni, az tud megoldást hozni az ilyen helyzetben levőknek, mint például a Jeruzsálemben ott lévő maradék zsidóknak, akikért Nehémiás lám nem csak imádkozik, bőttől kesereg és sír a rettenetes és hatalmas Isten színe előtt, hanem akikhez el is megy, nem is egyszer, meglátogatva őket, és kétkezi munkával is megsegítve őket a jeruzsálemi fal újjáépítésében, és a lelki támasz nyújtásában. Egy angol orvos írja le, hogy hogyan rendelt neki Isten feleséget. Ez egy keresztény orvos, aki évek óta járt már egy hívő közösségbe, amikor a gyülekezet, ahova jó, oda járt, néhány napon át tartó imádkozó sorozatot szervezett. És napokon át imádkoztak egy bizonyos meghatározott tárgyban a világmisszióért. Az ima gyakorlatuk elején az imádkozásban résztvevőknek kiosztottak olyan leveleket, amelyek a világ minden tájáról érkeztek különböző misszionáriusoktól. Ezek leírták a munkájukat, és kérték, hogy otthon miért imádkozzon a kiküldő gyülekezet. Az orvoshoz egy olyan fiatal misszionárius nő levele került, aki a Fülöp-szigeteken dolgozott misszióban. Csak hogy megbetegedett, súlyosan és Manilában feküdt a kórházban, gerinc tuberkulózisban szenvedve. Hónapokon át kellett gipsz ágyban feküdnie ennek a misszionárius nőnek, és azzal a halvány reménységgel, hogy netán még meggyógyulhat. Ez a hívő fiatal orvos jó szakemberként olvast ezt a levelet, de nagyon meg is döbbent hívő emberként, imádkozó emberként azon, hogy noha nem ismerte ezt a misszionáris nőt személyesen, de ha egyszer Isten küldte őt oda missziói szolgálatra, akkor miért kell neki hónapokon át a kórházban, gipszágyban feküdnie? Orvosi tapasztalatára gondolva, ő sem nagyon hitte, hogy megtörtént egy olyan csoda, hogy ez a misszionárius nő rövid időn belül mégis meggyógyulhat. Mégis, legyőzve kételjeit, elkezdett nagyon hatékonyan és odaszántan könyörögni ennek a fiatal orvosnőnek, misszionárius nőnek a gyógyulásáért. Ráadásul úgy kérte, amikor imádkozott, hogy még aznap gyógyítsa meg őt, Isten, azt a misszionárius nőt. És kiderült később, hogy a kezelő orvosok nagy csodálkozására hirtelen meggyógyult mégis ez a misszionárius nő, és nem sok idővel később Angliában találkozik ez a fiatal orvos és ez a meggyógyult misszionárius nő, és végül összeházasodtak. Testvérek, vajon tudunk-e ilyen elszántsággal könyörögni, közben járni a hatalmas, nagy, akár rettenetes Isten elő, így fogalmaz Nehémiás, mások érdekében. Testvérek, tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus közben jár a mi atyánknál. És azt mondja, hogy aki az ő nevében kér valamit, az atyától megadatik neki. És ezt a közben járó szolgálatot, szerepet Jézus Krisztus ma is vállalja. Mégpedig úgy, hogy eljött közénk ember formájában, és beállt a bűnösök közé, azonosulva velük. Emlékszünk, mikor a Jordánnál megkeresztelkedett Keresztelő János által, akkor beállt oda a bűnösök sorába, akik állták a sort azért, hogy megkeresztelkedjenek János által a Jordán. Amikor odaért Jézus Jánoshoz, akkor János tiltakozott, hogy hát nekem kellene általad megkeresztelkednem, hisz én vagyok a bűnös, és te a bűntelen. És most te kéred tőlem? És Jézus leinti János, azt mondja, engedd, így kell ennek lennie. Beáll a bűnösök sorába azért, hogy magára vegye mindnyájunk bűnét. És tudjuk, ahogy Pál fogalmaz egyik apostoli levelében, viszi az adós levelünket, minden bűnünk terhét a keresztre, és odaszegezi, hogy érvénytelenítse azt. Hogy soha többé ne vádoljon semmi bűn minket. Igen, ilyen módon azonosul Jézus velünk bűnösökkel. Ugyanez a keresztény orvos írja le, hogy egyetemista korában milyen különös, furcsa élményben volt egyszer része. Az egyetemen éppen hiányzott arról az előadásról, ami a nemi betegségekről szólt. És pótolni akarta ezt a mulasztását, és megegyezett a tanárával, hogy egyik este menjen be a klinikára, hogy a tanár külön foglalkozzon vele ebben a témakörben. És amikor bement a nemi betegségek klinikájára, akkor az egyik ajtó előtt látta, hogy a betegek hosszú sora áll, és közben összefut egy ismeretlen asszisztens nővel, akit megkérdez, hogy XY professzor hol található. És mondja, hogy éppen itt rendel, ez ajtó mögött, ahol ez a nagy sor áll. És akkor mondja, hogy hát álljon be ő is nyugodtan a sorba. Erre fel azt mondja, de én orvostan hallgató vagyok. De nem tudta folytatni a mondatát, mert azt mondja rögtön rávágva az asszisztensnél, hogy hát nem tesz semmit, azt mondja, hogy ön orvostan hallgató, hiszen ön is ugyanúgy kapta el a betegséget, mint bárki más. Álljon csak nyugodtan be a sorba. Aztán nagy nehezen végül sikerült tisztáznia az asszisztensnével, hogy de hát ő nem betegként akar beállni a sorba, hanem ő orvostan hallgatóként kell a professzorral konzultáljon, és ezért kell bejusson. És hát elmondja később, leírja, hogy milyen kínos volt számára ez az egész jelenet és nyílt beszélgetés ott a sorban álló páciensek szeme előtt és füle hallatára, mert hát ugye azt feltételezte róla az asszisztensnő, hogy ő is nemi betegként akar bejutni az orvoshoz. Most testvérek, Jézus Krisztus ezt az ódiumot vállalta föl, amikor beállt a bűnösök sorába, és amikor fölvállalta azt, hogy érettünk közben járjon az atyánál. Érettünk bűnösökért. Nehémiás úgy járt közben a hatalmas és rettenetes Isten színe előtt imádság és böjtölés által, hogy úgy fogalmaz, nagyon érdekes, hogy könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, amelyekkel vétkeztünk te ellened. Én is, és az én atyám háza vétkeztünk. Azonosul Nehémiás azokkal, akik előtte éltek, akik vétkeztek Isten színe előtt, és ezért jutottak a babiloni fogságba. És azoknak az utódai maradékként kerültek vissza Jeruzsálembe, a Nehémiás idejében, és ott jutottak ugye gyalázatra, nehéz helyzetbe, és azokért jár most könyörögve és böjtölve közbe az Isten színe előtt, és mondja, hogy könyörgök Izrael fiaiért, szolgáidért, akikkel együtt én is vétkeztem. Holott ő talán nem is ismerte azokat a Jeruzsálemben levő zsidókat, akikért könyörgött. Most testvéreim, Jézus Krisztus ilyen módon állt mellénk, és így azonosult velünk, és vette magára mindnyájunk bűnét, és így könyörög azóta is az Atya színe előtt közben járó imádságával azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Hogy ki ne essünk a kegyelemből, hogy megtartassunk az örökké valóság számára. Most hát most a böjti hetek idejében erre buzdít minket Isten igéje, hogy tanuljunk akár böjtölve imádkozni, és gondoljunk azokra, akik nehéz helyzetben vannak, azokra, akik nagyon rászorulnak az ima támogatásra, az együttérző szeretetre, a törődésre, akár a látogatásra, akár a kétkezi segítésre, akár a vigasztaló szóra, akár a könny letörlésére, mert bizony folyamatosan ilyen szükségben levő testvérek vannak a közelünkben, és bizony ezeket is ránk bízza Isten, hogy aztán kigyógyulva, megerősödve, megvigasztalódva, helyreállva tudjanak ők is mások vigasztalásában könyörögve, bőtölve közbenjáró szerepet játszani. Isten segítsen meg minket a bőti időszakban, az ilyen jellegű lelki szolgálatban, hogy tudjunk mi helytállni, akárcsak Nehémiás, és legyen ilyen értelemben, ami imádságos, bőtöléses szolgálatunk kedves Isten előtt, és hasznos, ami embertársaink számára. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk az ige szavára, az ének szavaival. Énekeljük el a 463-as ének első versét. 463-as énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szám. Kegyelmes Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy újra és újra közlöd velünk a te szereteted és bocsánatod ajándékait. Nagy szükségünk van ezekre, Istenünk, mert látod, hogy sokszor olyan kemény és közönös és érzéketlen tud lenni ez a hitetlen világ, hogy nem kapunk semmi lelki támaszt, vigaszt, segítséget azoktól, akik nem ismernek téged. És ezért szeretnénk újra és újra hozzád kiáltani, hogy te erősíts meg minket lélekben, de ugyanakkor készíts fel minket arra a szolgálatra, amit Nehémiás is fölvállalt, azért, hogy tudjunk egymásért könyörögve, akár bőtölve is imádkozni, ha kell keseregve, sírva, tusakodni mindaddig, amíg a megoldás megérkezik. Istenünk, te látod, milyen lelki krízisben van ez a világ. Te látod, hogy milyen sok lelki nyomorúság gyötör emberek sokaságát. Olyan nagy szükség lenne, Urunk, arra a vigasztalásra, arra a bátorító isteni szóra, ami csak a te gyermekeid által juthat el azokhoz, akik nagyon rásorulnak. Istenünk, köszönjük, hogy most is megerősítettél minket lélekben, és buzdítasz arra, hogy a bőti időszakban még erőteljesebben gyakoroljuk az egymásért való buzgó, akár bőtöléssel egybekötött könyörgést. Urunk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, az elesettekért, a magányos lelkekért, a gyászoló testvérekért, közelebb azért a két családért, ahol az elmúlt héten volt temetés. Hisszük, hogy a vigasztalás lelkével megajándékozod őket is. Áld meg további együttlétünket, Urunk, bőti urvacsorázásunkat a te áldó jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen.